Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Gondosóra nemzeti ügy jelentette ki Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos a Gondosóra program és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködés alkalmából tartott sajtótájékoztatón. A miniszterelnöki biztos a megállapodás aláírásakor úgy fogalmazott. A Gondosóra program a magyar kormány által indított egyik legszerethetőbb szolgáltatás, ami minden 65 év feletti számára ingyenes és egész Európában egyedülálló. Eddig több mint 750 ezeren regisztráltak a programra, amely már több mint 40 ezer életet mentett meg. Nyitrai Zsolt közölte, hogy a program népszerűsítése érdekében több szervezettel, hatósággal, intézménnyel, például a polgárőrséggel, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal kötöttek már együttműködést. Ebbe a sorba illeszkedik az iparkamarával aláírt mostani megállapodás. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara több mint 900 ezres tagsága körében népszerűsíti a szolgáltatást, folytatta, megjegyezve, biztos benne, hogy az együttműködés révén a program nagyot léphet előre. Pénzvisszatérítés ígéretével keresik csalók az ügyfeleket az MVM Next nevében. A tájékoztatás szerint az utóbbi időben ügyfeleik adathalász csalók által küldött értesítőket kapnak, nem létező túlfizetés visszatérítésének lehetőségéről. A legújabb csalási kísérletek pénzvisszatérítés ígéretével próbálják megszerezni az ügyfelek adatait. Ezeken a megtévesztő hamis értesítőkön a visszatérítés linkkel a csalók a saját oldalukra irányítják az ügyfeleket, hogy ott megszerezzék bankkártyájuk adatait, emelték ki a közleményben. Az MVM hangsúlyozta, online ügyfélszolgálati oldalán sosem kéri a bankkártya adatok megadását, azokat minden esetben csak a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően, gázszámlák esetén a CIP bank felületén szükséges beírni. Csalásra figyelmezteti ügyfeleit az MBH bank is. Mint írják, a csalók a bank nevében adathalász SMS-eket küldenek, melyek a 49-es külföldi előhívó számról érkeznek. Az üzenetek sürgető hangvételűek és kitalált összegű átutalás megerősítését kérik, vagy azt, hogy egy adott linken jelentkezzen be, erősítse meg bejelentkezési adatait. A bank kéri, semmiképpen ne kattintson senki az SMS-ben lévő linkre, és ne adjon meg semmilyen adatot. Több mint 300 ezer nyugdíjas kapja meg postán a napokban az utazási utalványát, amelyet a Magyar Államkincstár nyugdíjfolyósító igazgatósága állít ki a 65 évnél fiatalabb nyugellátásban részesülők számára, írja a Magyar Nemzet. Az utalványok 2026. március 31-éig érvényesek, és lehetővé teszik a korlátlan díjmentes közlekedést és jelentős kedvezményeket a bérletek vásárlására. Az utalvány 2026. március 31-éig érvényes, és jogosítja a tulajdonosokat korlátlan számú díjmentes helyközi közlekedésre, valamint 90%-os kedvezménnyel vármegye és országbérlet vásárlására. Az utazási utalvány azoknak a nyugdíjasoknak vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek jár, akik még nem töltötték be a 65. életévüket. Még idén újra közvetlen járat indulhat Budapestről New Yorkba. Intenzív tárgyalások folynak azzal a céllal, hogy még idén közvetlen járatok induljanak az Egyesült Államok több városába, nyilatkozta az Indexnek a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke. Guller Zoltán hozzátette, jelenleg 3 légitársasággal is tárgyalnak ennek érdekében. Az új év különleges alkalmat hozott a magyar természetvédelem számára. 2025-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Kiskunsági Nemzeti Park, amely hazánk második nemzeti parkjaként alakult meg 1975. január 1-én, írja az Agrárminisztérium. A park az elmúlt fél évszázad során a természeti értékek védelmének, az ökoturizmus fejlesztésének és a környezeti nevelésnek a szimbólumává vált, egyedülálló természeti kincseket és kulturális örökséget őrizve az utókornak. A jubileumi évben számos programmal, rendezvénnyel és pályázattal várják a természetkedvelőket. Híreink végén az időjárásról. Az időszakosan megvastagodó felhőzet mellett lehet számítani több-kevesebb napsütésre. Néhol hózápor, hószálingózás nem zárható ki. Az északi-északkeleti szél az Észak-Dunántúlon és északkeleten időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Vízen kullogó, kunsági lakodalmas perec, csépai soros kifli és a karcagi Ferdinánd kalács. A kunsági sütemények receptjeit osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika.
4 ilyen süteményt gyűjtöttem össze, és ebből csináltam egy ilyen kis füzetecskét. 2 évvel ezelőtt a Kalász, a Katolikus Lányok Asszonyok Szövetségének volt a 25 éves jubileum az újraindításnak, és ezeket el is készítettem, és oda a sütemények mellé raktuk ki egy ilyen kis nemzeti színszalaggal átfűzött, és hát annyira ide kívánkozott ennek a kis füzetnek az elejére a Kölcsey Ferenc a Himnusz című költeményéből ez a sor, hogy értünk Kunság mezein, ért kalászt lengettél. És hát a Törökszent Miklósi liszt az mindig is nagyon híres volt, meg itt a Kunságba termelt lisztnek sokkal nagyobb a sikertartalma, mint más, hát a bácskait mondjuk nem múlja felül, a bácskába termelt gabonát, de itt tényleg nagyon finomak, aztán a Kunságnak ugye külön kultúrája van, hímző kultúrája a sütemények készítésénél, Horváth Ilonkának is volt ez a süteménye, ő neki mégis zárójelbe a, úgy van leírva, hogy vízen kelt kifli vagy vízen kullogó, és zárójelbe nagykunsági lakodalmi sütemény. Most én nem az ő receptje alapján készítem, hanem mezőtúron voltunk, hát mondhatnám 25 évvel ezelőtt egy nyugdíjas klubnak a rendezvényén, még akkor volt a lányom olyan 8 éves, és hát cirokszára feltekert süteményt adtak, és így a lányom megbökött, hogy édesanyja, kérd el tőlük a receptjét. És egy, hát ilyen nagyon ákombákon betűkkel, ahogy ott az egyik tag leírta ezt, én még mai napig is úgy sütöm, arról sütöm, de hát itt most csak fél adagot fogok mondani, mert én 1 kiló lisztből szoktam, ezt ugye már többször hangoztattam, hogy 1 kiló lisztből, mert hát tényleg nagyon egyrészt finom is, és hát nagyon kiadós. Az íze, ha a cirokszára rakjuk, akkor hasonlít egy kicsit a kürtös kalácséhoz, de még talán finomabb, mert ez átsül rendesen. Na hát akkor a hozzávalók pedig a következők. 1,5 kiló liszt, 2 deka élesztő, 2 deci tejföl, 10 deka vaj, vagy margarin is lehet, de vajjal finomabb, 4 tojás sárgája, 1 deci tej, 1 kevés só, citromhéj, és 20 deka kristálycukor a hintéséhez. Az elkészítése pedig az élesztőt langyos tejbe felfuttatjuk, mint ahogy már többször elmondtam, kovász készítünk belőle. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk a hozzávaló anyagokkal, meggyúrjuk, jól kidolgozzuk. Bár én úgy szoktam, hogy a vajat, a tojássárgáját és a tejfölt, ezeket robotgéppel kikeverem, és akkor úgy teszem hozzá a lisztet, akkor sokkal lágyabb az állaga, meg könnyebb.
Több levegő és kerül a...
Igen, tehát érdemes egy kicsit külön is bíbelődni vele, és hát, hogy mitől vízen kullogó ez. Hát el se lehet képzelni, hogy hideg víz, mert minden keltésztát azt mondjuk, hogy meleg helyre tesszük. Ezt pedig hideg vízbe kell tenni. Mégpedig egy tiszta asztalkendőt, egy elég jó nagyot meghintünk liszttel, a tésztát belerakjuk, és lazán belekötjük, hogy legyen helye növekedésre is. És hát egy jó nagy fazekat hideg vízzel telerakunk, és a tetejére egy fakanalat teszünk, erre rákötjük ezt a tésztás asztalkendőt, és hát egy körülbelül egy óra hosszáig, de másfélig is lehet, hagyjuk a vízbe, és akkor följön a víz tetejére a tészta, addigra gyönyörűen meg kell. Most a kifli, ami ugye vízen kelt kifli, vagy vízen kullogónak mondjuk, most először a kiflit mondom el, ugyanebből a tésztából készítjük, majd a másik lehetőséget is. Tehát a deszkát kristálycukorral meghintjük, erre ráreszeljük a citromhéját, vagy összekeverjük előzetesen. Apró cipókat vágunk belőle, és a cukorba megforgatjuk ezeket a cipókat, és 10 centi hosszú rudakra sodorjuk, majd kifliket formálunk belőle, és sütőlapra helyezzük olyan körülbelül 5 centi távolságra egymástól, fél óráig pihentetjük, és közepes tűznél világos rózsaszínre sütjük ezek a kiflik. A másik lehetőség pedig cirok, amiből a seprő készül. A seprőkészítőknél lehet még ilyet szerezni, hát egy-egy településen talán még felelhetők ilyenek, itt Törökszent Miklóson van, aki még szokott seprőt kötni, őtőle kaptam legalább 200 szirok szárat, ilyen 20 centis, 15-20 centis attól függ, különböző vastagságúak, de hát nagyjából az egyforma vastagságút kiválogatom, azokra szoktam. Most ezt én úgy szoktam elkészíteni, hogy nagyobb sodratot készítek belőle, és akkor elvagdosom, azt még egyszer megsodrom, és egy kicsit így a jobb kezemről előre, a bal kezemmel hátra tekerek rajta, és ezt szépen feltekerem a cirokszára, és amikor ez megtörtént, akkor mártom bele a kristálycukorba ezt, és ezt sütőpapírral bélelt tepsibe rakom. Nagyon jó szolgálatot tesz itt a sütőpapír, mert ugye a cukor az rákaramellizálódna a tepsi aljára, és hát sokkal tovább tart elmosogatni, mint tehát itt feltétlen használjunk sütőpapírt.
Ha nem figyelünk, akkor bizony rá is ég.
Igen, igen, igen. És amikor megsül, tehát ezt is rózsaszínre sütjük, még melegen leszedjük a cirokszáról, gyönyörűen le lehet róla nyomni, és akkor szépen egy sorral rakjuk először tálcára, hogy ne szívja át az egyik cukor a másikat, tehát ne rakjuk egymásra, csak már akkor, hogyha kihűlt. Én ezt a tésztát, amikor erre a kiállításra, vagyis ütemény bemutatóra készítettem, lefagyasztottam, mert hát nem győdne, annyit mindent nem tudtam frissen vinni előző nap, mert mi álkosa lett volna olyan. Egy picikét a fagyasztásnál a cukor az megvonul rajta, de ugyanolyan finom volt, mint hogyha akkor sült volna ki. De inkább friss fagyasztásra javaslom ezt. És hát sokan mondták már ezt, hogy mi ez, hogy vízen kullogó. Hát van, aki ezért óckodik, hogy neki nincs olyan nagy fazeka meg egyéb, tehát nem bajlódik vele ezzel. Megmondom őszintén, hogy én sem mindig szoktam vízre tenni, de amikor úgy nagyot akarok alkotni, akkor biztos ráteszem, meg le is fotózgattam már ezt. És úgy is meg kell szépen a tészta, hogyha nem tesszük vízre. Tehát a tészta minősége olyan, ugyanolyan lesz, de hát ez egy régi ilyen szokás volt. És hát, amit még nagyon szeretek készíteni, ez úgymond saját receptem, kaptam egy kunsági lakodalmi perec receptet, de azon már én variáltam, módosítottam, és ez vált be legjobban. Na hát, ez is a hozzávalók úgy kezdődik, hogy 1 kiló liszt, 2 tojás, egész tojás, 2-nek a sárgája, 40 dek a vaj, 2 deci tejföl, 2 kis kanál só, 5-6 evőkanál cukor, főleg porcukor, 5 deka élesztő és kevés tej az élesztő felfuttatásához. Ezt is hasonlóan, mint az előbb a vízen kullogónál, hogy érdemes a tojás, tojás sárgáját, vagy a tejföld, a cukrot és a sót kikavarni. Közben ugye az élesztőt meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztőt, a cukorból teszünk 2 kanállal bele, mert az jobban dolgozik az élesztő, és akkor egy-két kanál liszttel megszórjuk, és hagyjuk, hogy jól megkeljen. Én át szoktam még egyszer keverni, és akkor újra meg kell, és akkor hozzászétáljuk a lisztet, ahhoz a keverékhez beletesszük az élesztőt, és jól eldolgozzuk, jól kidolgozzuk, nem kell túlzottan sokáig. Na ez viszont elég sok időt igényel arra, hogy pihenjen a tészta legalább 2-3 órát. Úgyhogy ezt mindig úgy szoktam, hogy reggel begyúrom korán, és akkor közben még valami mást megsütök, és akkor el szépen meg kell. Akkor átgyúrom az egészet, és hát olyan körülbelül 16 darabra elvágom ebből a kiló lisztből, ebből a mennyiségből. Ezekből sodratokat készítek először, és majd ezeket a sodratokat ismét elvágom 10-12 darabra. Nagyjából egyforma vastagságúakra megpróbálom, és ezt megint megsodrom körülbelül egy 20-25 cm-re. Ezt is a jobb kezemmel előre, a bal kezemmel hátulra egy kicsit forgatok rajta, hogy annál foszlósabb lesz, és akkor a két végét összefogom, és elkezdem így fonogatni a, mind a két, tehát ez ilyen kettes fonása, hogy összefonom, és akkor az egészet összerakom egy kis karikába. Ezt is szintén sütőpapírra bélelt tepsibe rakom, egy nagy gáztepsibe 5x5, úgy ez már így jó kipróbált, és amikor az összes tészta benne van a tepsibe, akkor felvert tojással megkenem. Ezt úgy szoktam, hogy az egészet elkészítem, és akkor kezdem sütni az első tepsivel, amikor már mind elkészült, addig kellnek ezek, és hát ezzel a felvert tojással megkenem. Ezt legalább 200 fokos előmelegített sütőbe 10-12 percig kell sütni, közben azért figyelni kell, hogy meg ne égjen, és ha egy kicsit kihűlt, akkor kezdjük kiszedni a tepsiből. Egyik alkalommal még akkor Gergő unokám körülbelül 4 éves volt, pont ott voltak nálam, amikor ezt sütöttem, és akkor, amikor eszegette, azt mondta, hogy hát nagymama, ez kényeztetően finom. Úgyhogy rajta maradt ezen a kunsági perecen, hogy kényeztetően finom, és most hétvégére a két kislánynak volt a születés és névnapjuk, hát nekik is ez volt a kedvencük, ezt hordták. Érdekes, a krémes süteményeket nem annyira kedvelik, mint az ilyen kicsit édes, de mégsem olyan nagyon édes sütemény. Hát én ezt nagyon szívesen sütöm, és ez is elengedhetetlen süteménye volt az alföldi lakodalmaknak, az a, és a neve, hogy a kunsági lakodalmi perec. Én az eredeti receptet Kisújszálláson kaptam, de ők zsírral készítik, és nem sodorják így meg, hanem hát egy, az ujjuk köré csavarják, és csak ilyen pici kis pereckék lesznek belőle. Üzletbe is lehet kapni, hát az elég kemény, de ilyen ropogtatni valónak az is megfelelő. De ez a, az összesodrott, összerakott, nagyon látványos is, szép, és hát finom. Ez viszont nagyon jól fagyasztható, azért is szoktam belőle ennyit csinálni, akkor azokat zacskóba rakom, vagy dobozba, és sokáig eláll a fagyasztóba, és amikor kivesszük egy órán belül, már lehet fogyasztani, és olyan, mint ha aznap sütöttem volna. Tehát ezt érdemes többet is csinálni, meg jól szállítható, hogyha valahova vinni akarjuk, kávéhoz, teához, vagy csak úgy nasolni is nagyon jó.
Én a bánatot csak mindig kifogom én, mindig kifogom. Rossz porondra léptem, hol nincs kacagás, nem jön soha más, csak mindig a pofon. Én a szerencsével nem barátkozom, és a boldogsággal nem találkozom. Én egy szerelmet, ha végig harcolok, már úgy indulok el, hogy a vesztes marad. Azzal bíztatnak, hogy forgandó a sors, egyszer jön a rossz és aztán jön a jó.
Azzal bíztatnak, hogy tájfunok után egyszer évbe áll a hányódó hajó. Velem úgy látszik, a kerék itt megállt, vagy nem találtam én még soha jó rév kapitányt. De a bár mindig kifogom, mindig kifogom, mindig kifogom.
Néhány évvel ezelőtt a Szolnoki Néplapban fedeztem fel egy receptet, a csépai soros kiflit. Már talán Csépa nem a Kunság része, de a megyénkhez tartozik, Jász-Nagykun Szolnok megyébe levő kis település, és hát ez az érdekessége a dolognak, hogy írta a Néplapba, írták, hogy a csépai soros kifli a helyi gyerekeknek a kedvence lett, amelyeket nem csak falunapokon tesznek az asztalra az asszonyok, de számos otthonban, sőt a közkonyhán is szívesen sütik ezt a hagyományos régi receptet. Mert egy időben ez feledésbe merült, nem nagyon sütötték, csak ilyen nagy falu ünnepeken, és hát azért ez nagy dolog, hogy már az iskolai konyhán is visszanyúlnak a régiekhez és sütik. Hát ehhez viszont elég sok liszt kell, viszont két nagy tepsivel van belőle. De ez másfél kiló liszt kell, 5 deka élesztő, 25 deka margarin, egy csipet só, 3/4 liter tej, tehát liter, 5 egész tojás, 1 marék cukor, és ehhez sütésálló lekvár, lehet ilyet kapni, és zsír kell hozzá, és tojás a kenéshez. A zsírmennyiségét azt nem igazán tudom meghatározni majd, de amikor odaérünk, elmondom, hogy miért. A maradék tejet is meglangyosítjuk, és ebbe belemorzsoljuk a margarint, és amikor az élesztő feljött, akkor a liszttel összedagasztjuk, meg ugye beletesszük a tojást, a zsírt azt még nem, egy kevés sót, és jó kis könnyű tésztát dagasztunk belőle, legalább 45 percig, egy óráig kelesztjük, ez egy lágy tészta lesz. A tésztát lisztezett deszkára helyezzük, majd újnyi vastagságúra nyújtjuk, és olyan 5x5 centis kockákra vágjuk. Tetszés szerinti ízbe és mennyiségbe sütésálló lekvárt helyezünk a közepére. Hát ebből van barack, szilva, és tudom, 3 vagy 4 félevel találkoztam már. Hát ebből kifliket vagy rudakat formálunk, és ezeket a darabokat zsírba vagy olajba meghembergetjük, tehát felolvasztjuk a zsírt, és szorosan szépen sorba egymás mellé helyezzük a tepsibe. Ettől lesz soros kifli. A tepsit előzőleg nem szükséges kikenni zsiradékkal, a tetejét felvelt tojással megkenjük. Egy kicsit hasonlít az aranygaluskának az elkészítéséhez, mert azt is belemártjuk egyenként egy kis olvasztott vajba, ugye az vajjal készül. Ez 170 fokos sütőben 35-45 perc alatt készítjük el. És hát akkor jó, hogyha a teteje egy picit aranybarnába válik. Ezzel a süteménnyel, ezen a rendezvényen díjat is nyertem, de itt elmondom, hogy én nem adtam volna erre magamnak díjat, nem lett tökéletes, mert nagyon nagy volt ez a mennyiség, és én még ebből csináltam egy rút fonott kalácsot is, és akkor megbontottam a fonott kalácsot, ugye azt gyorsabb fogyasztásra szántam, és egy ilyen barnás lett a tésztája. Hát mondom, mitől változott meg ez a tészta? Hát már mindenfélét gondoltam oda, mert én még velem ilyen átváltozás nem történt. Aztán eltelt egy kis idő, mire megfejtettem a titkát. Én régebben hallottam egy idős nénitől azt, hogy egy kevés szódabikarbonát is tegyünk a keltésztába, akkor még jobb lesz. És én ezt a szódabikarbonát nem mértem, hanem csak úgy beleöntöttem, és nyilván több került, és a szódabikarbonától barna lett. De az íze nagyon finom volt, csak hát nem fehér liszt. Tehát lehet, hogy azért díjazták, hogy azt hitték, hogy teljes kiörlésű lisztában, vagy nem tudom én, de szóval én nem adtam volna erre a másik kettőre, mert kettő nyert ebből a 4-ből, már nem emlékszem, hogy melyik pontosan, de hogy erre én nem adtam volna díjat, az biztos, hogy ez nem úgy sikerült, de az íze nagyon jó volt, és attól, hogy zsírba mártottuk, olyan foszlós lett, tehát, hogy mindegyik kifli elvált egymástól, pedig szorosan volt a tepsibe, és nagyon azóta nem is sütöttem, de már most érdemes lenne, hogy lehet, hogyha hétvégén hazajön az unokám, fogok sütni ilyet. És hát egy időben nagyon kedves volt a családomnak a Ferdinánd tekercs, ami a kunsági mazsolás Ferdinánd tekercs, ez pedig Karcaghoz kötődik, a Kunság fővárosának mondják Karcagot. nem is tudom, hogy nem-e hungarikum már ez a kunsági Ferdinánd tekercs. Azt hallottam, hogy aspirál erre a címre. Hát most én ezt nem tudom, hogy ez a recept, ami nekem megvan, hogy ez most a valódi karcagi recepte, vagy az, amit én szoktam készíteni. Volt egy idő, amikor minden hétvégén esütöttem, amire kedves volt, aztán úgy utána lehet, hogy elég volt a gyerekeknek, és nem kérték, hogy megint ilyet süssek, úgyhogy mostanában már ez elmaradt. Tehát ehhez a hozzávalók 50 deka liszt, 3 tojás sárgája, 2 deka élesztő, 25 deka vaj, 25 deka porcukor, 10 deka mazsola, 3 deci tej, 1 deci tejszín, 1 csomag vaníliás cukor és 1 csipet só. Tehát a lisztből, a tojássárgájából, vajból, élesztőből, csipetnyi sóval, kevéske cukorral és a 1,5-2 deci tejjel könnyen keverhető kalástésztát készítünk, jól kidolgozzuk, majd egy órán keresztül meleg helyen keresztjük. Ha megkelt, akkor újnyi vastagra kinyújtjuk, 20 deka vajat, 20 deka porcukorral habosra keverünk, és ezzel a masszával vékonyan megkenjük a tésztát, ezután megszórjuk a megmosott és lecsepegtetett mazsolával, majd feltekerjük. A feltekert tésztát körülbelül, mint a darásfészket készíteni. A feltekert tésztát körülbelül 2-3 centis darabokra vagdaljuk, és állítva egymás mellé helyezzük. Több órányi kelesztés után középmeleg sütőbe 20 percig sütjük, és majd kihúzzuk, és meglocsoljuk az 1 deci tejszín, 5 deka cukor és 1 csomag vaníliás cukor keverékével, és újra visszatesszük a sütőbe, és még további 10 percig sütjük, és ekkor ez a keverék szép barnára rásül, nagyon finom. Ez is elválik egymástól, mert összenő. Én akkor úgy készítettem, hogy van egy igazi vas lábasom, ahova belefért 5 vagy 6 ilyen Ferdinánd vagy tekercs, gyönyörű volt, mint a rózsa, annak is le volt fotózva. Vagy csak tepsibe, ha valahova viszi az ember, akkor ilyen tortaszerűen, tehát körformába, akkor még egy cserépedénybe is sütöttem ezt a mennyiséget. Azt hiszem, hogy 3 ilyen lett belőle, de nekem is ez nagyon kedvenc süteményem. Úgyhogy ennyi, amit én szoktam sütögetni, bár biztosan van még, amire majd rátalálok így a kunsági, de ezek ilyen ünnepi süteményeknek számítottak, és hát lakodalmakba elengedhetetlen volt például Karcagon ez a Ferdinánd tekercs, úgyhogy ezt több gasztronómiai műsorban már lehetett hallani, látni, és érdemes kipróbálni. Most még egy pillanatra visszatérnék a csépai soros kiflire, az is szintén lefagyasztható, mert azért a 1,5 kiló lisztből, tehát ezt meg lehet felezni is, akkor csak egy tepsivel lesz. Ha 1,5 kilót, akkor 2 tepsivel, de annyira jó a tésztája, de ne tegyünk bele sok szódabikarbonát, vagy nem is fontos beletenni, hogy ebből akár fonott kalácsot is készíthetünk a gyerekeknek. Tehát, hogyha ennyi mennyiségből készítjük, akkor egy tepsi kiflit készítsünk, és az egyikből megcsináljunk fonott kalácsot, és azt pedig tojással kenjük meg a tetejét, az is biztos nagyon kiváló lesz. Én az egyik évben a húsvéti fonott kalácsot ezzel a tésztával készítettem, és jó volt. Tehát nem kellett olyan sokat tagasztani, mint az igazi eredeti kalács receptemet, és mégis foszlós volt, jó volt, és megfelelt. Úgyhogy sok sikert kívánok hozzá, és kívánom azoknak is, akik nem a kunság területén laknak, hanem északon vagy az ország bármely részében, hogy érdemes kipróbálni ezeket a tájjellegű süteményeket is, mert érdekesség. Ezt tényleg Borsod megyében egyiket sem ismertem, bár darásfészket csinált édesanyám, de nem ezzel az eljárással, viszont ők is megkedvelték a vízen kullogót, és nagyon szerették akkor a kunsági lakodalmi perecet is. Hát kávéhoz különösen a sógornőmnek szinte majdnem minden alkalommal szoktam vinni, még most is, hogy ő is nagyon szereti. Tehát ahova még vittem, eddig mindenütt sikert aratott.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a kunsági süteményekről. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az otthoni zeneit és a szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Most következő műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetést Huszár Lőrinc, ciszterci szerzetes atyával.
Mindezekből azt hiszem, amit elmondtam, kiderül az, hogy a középkorban még nem azt a tevékenységet folytatták a ciszterci közösségek, mint napjainkban, vagy később, a új kortól kezdve. Az 1100-as, 1200-as években a rendünkben van egy óriási robbanás a monostorok számát és a szerzetesek létszámát tekintve. Nyugat-Európában több száz fős monostorok jönnek létre, egészen Kelet-Európáig, a Baltikumig, a Kelet-Európában történelmi Magyarország területén az Erdélyi Kerc apátság volt a legkeletibb apátság. Magyarországon 18 férfi monostor van a középkorban, és 4 női monostor. Szent Bernátnak az egyik leány testvére az apáca lesz, és az ő nevéhez is fűződik a ciszterci női szerzetességnek a létrejötte. A mi szerzetes rendünk kicsit különleges ebből a szempontból, ugyanis nálunk nem úgy van, hogy van az első rend, a férfiak, van a másodrend, a nők, van a harmadrend, a világiak, hanem minden, tehát a szerzetes nők is, az apácák is a ciszterci rendnek a tagjai. Mert jelenleg a ciszterci rend az kongregációkból, monostor szövetségekből áll. A magyar, az zirci kongregációhoz tartozik a zirci apátság. A Zircből 1950, illetve 56 után Amerikában otthonra lelt szerzetesek alapították meg a dallasi apátságot, amely most már egy amerikai apátság. 4 vannak még magyarok ott, akik már meglehetősen idősek, amerikaiak léptek be, de mivel Zircből alapították, ők is a zirci kongregációnak a tagjai, illetve egy női monostor is tartozik az zirci kongregációhoz, a kismarosi ciszterci apátság. Hazánk területén 2 női apátság is van, Érdem, illetve Kismaroson. Jelenleg a rendünk az egész világon elterjedt, és ahogy utaltam rá, ahány monostor végeredményben annyi életforma, tehát Észak-Amerikától Dél-Amerikán keresztül Nyugat-Európán át egészen Vietnámig. A vietnámi ciszterci közösségek létszámban igen jelentősek. Jelenleg a férfi ciszterci szerzetesek felét azt a vietnámiak adják. Tehát egyre inkább vietnámivá válik nemzetközi viszonylatban a mi rendi közösségünk. És voltak éppen ahány apátság, említettem, annyi életforma. Tehát vannak főként itt Közép-Európában, Ausztriában is, Magyarország területén az zirci apátság, hogy iskolát tartunk fönn, lelki pásztorkodunk, de vannak egészen szemlélődő közösségek, amelyek semmi külső tevékenységet nem folytatnak. A ciszterci rendből vált ki a trapista rend, a sajt ról ismert, ez a, ők is ciszterciek. A 17. században Franciaországban a ciszterci monostorok szerzetességen belül vita bontakozik ki egy nagyon prózai dolgon, hogy fogyaszthatnak-e a szerzetesek húst, vagy sem. Ugyanis Szent Benedek regulája tiltja négylábú állatok húsának a fogyasztását, illetve egészen betegeknek megengedi, és egyébként ez együtt járt egy szerzetesi megújulással is. Franciaországban a 17. században a katolicizmus újjászületik, és talán ebbe a reformba is illeszthető, ebbe a reform folyamatba a trapista rendnek a létre jötte. A trapisták, ugye La Trappe apátságról kapja ez a mozgalom a nevét, arra törekednek, hogy Szent Benedek reguláját szó szerint tartsuk meg, ahogy azt a alapító atyáink is gondolták, és a 17. században létrejön ez az eredeti szigorúságra törekvő a trapista kongregáció, és majd csak nagyon későn, az 1890-es években válik ketté ez a ciszterci rend, és létrejön a ciszterci rend, ahová mi is tartozunk, és létrejön a szigorú fegyelmű ciszterci rend, a trapista rend. Tehát két ciszterci rend van voltak éppen most a világon. És a trapisták sem olyan életformát folytatnak már, mint korábban, mint mondjuk a 18. vagy 19. században. Alapvetően szemlélődő monostorok ezek, de például Írországban van már olyan trapista apátság, amely iskolát tart fönn. Tehát teljesen hasonló az életmódjuk ahhoz az életmódhoz, amelyet mi folytatunk.
A jelenükben itt Magyarországon körülbelül hanyan vannak?
1950-ben, amikor szétszórattak bennünket, akkor megtiltották a szerzetes rendek működését, illetve négy rendnek a tevékenységét igen korlátozott körülmények között engedélyezték, akkor olyan 230 tagja volt a Zilci apátságnak, most több tized annyian sem vagyunk.
Noviciusok, noviciák vannak közöttük?
A kismarosi közösségben ott mindig akadnak jelentkezők az érdi közösségünkben is. Ahhoz, hogy valaki szerzetessé váljon, az azért ez egy hosszú folyamat. Kezdődik azzal, hogy az illető érdeklődik a rendi közösség, a szerzetes élet iránt, fölveszi velünk a kapcsolatot, többször is járnak, megfordultak nálunk fiatalok, akik nem feltétlenül azzal a szándékkal, hogy ők belülük szerzetes lesz, de Szent Benedek regulája azt fogalmazza meg, hogy egy monostorban sohasem hiányoznak a vendégek, tehát vendégként részt vesznek a mi életünkbe, mert nem feltétlenül szerzetesek szeretnének lenni, csak van lehetőség arra, hogy néhány napig együtt éljenek a szerzetesekkel. Ezt más nyugati ciszterci monostorokban igencsak gyakorolják.
Ez olyan, mint egy hivatástisztázó lelki gyakorlat gyakorlatilag.
Mondhatjuk annak is, de sokkal inkább egyfajta együttélés a néhány napra szerzetesekkel. A noviciátus akkor kezdődik el, amikor beöltözik szerzetes ruhába az illető. Nekünk fehér-fekete ruhánk van, a novícius az fehér ruhába öltözik, de a noviciusi ruha az fehér öltözet, ez jelzi egyfajta újjászületést, vagy utalása a kerességben kapott fehér ruhára. noviciátus az egy évig tart, utána kezdődnek a növendék évek, amikor hát meg kell szerezni a teológiai képzettséget, esetleg más jellegű képzettséget is érdemes, mi tanítással is, iskola fenntartással is foglalkozunk, tehát jó, hogyha az illetőben van affinitás e felé, de aki nem akar tanár lenni, annak is helye van, helye lehet közöttünk. A növendékéveket zárja az örök fogadalom, ünnepélyes örök fogadalom.
Köztes fogadalmak is vannak önöknél?
Igen, vannak időleges fogadalmak is, hogy egy évre, két évre, három évre leteszi az illető a fogadalmát, egy idéglenes fogadalom, még nem végleges elköteleződés a rendi közösségben. A növendékéveket lezárja a ünnepélyes örök fogadalom, és ezt követi, ha az illető pap akar lenni, akkor a diákonussá, illetve a pappá szentelés. De van olyan szerzetes társunk is, aki nincs pappá szentelve, csak örök fogadalmas rendtag.
Mi a különbség az örök fogadalmas rendtag és a pappá szentelt rendtag között?
Én elsősorban szerzetesnek tartom magam, ne döbbenjenek meg a rádió hallgatók, a papságom, ha szabad így fogalmaznom, azon habatortán, tehát elsődlegesen szerzetesnek tartom magam, de a szerzetességhez az én elképzelésemben, meg általában a mi sajátos zirci, ciszterci, magyarországi elképzelésünkben a szerzetességhez bizonyos mértékben hozzátartozik a papság is. A szerzetesség egyébként a kezdet-kezdetén az nem egy papi mozgalom volt, az egy laikus mozgalom volt. A első századokban, sőt az első évezredben a szerzetesek többsége az nem is pap volt. Bár egy-egy monostorban élt néhány pap, aki szolgálta papi szolgálatával a monostor lelki életét, liturgiáját, de az első évezredben a szerzetes közösségek, a szerzetesi monostorok, azokat nem papok alkották. Mert a szerzetesség az egy laikus mozgalom, az egy világiak által elindított, kezdeményezett mozgalom.
De az örök fogadalommal önök megfogadják a szegénységet, engedelmességet és tisztaságot?
Igen, szerzetes hármas fogadalmat tesz a szegénységre, vagyis lemond a anyagi javakról, illetve azok az anyagi javak, amelyeket ezután szerez, az a közösséget illeti meg. Tisztaság, ugye a szerzetes élet az kizárja házasságot, de a tisztaság az ennél többet jelent természetesen. Ez ebben benne van a testi, lelki tisztaságra való törekvés, illetve az engedelmességet, az előjárónak való engedelmességet. Szent Benedek úgy fogalmaz, hogy előjárónak, az apátnak nyújtott engedelmesség, az voltaképpen Krisztusnak nyújtott engedelmesség, de mi nem ezt a fogadalmat tesszük le, mi fogadalmat teszünk az álhatatosságra, vagyis kitartunk ebben a közösségben, kitartunk annak az apátságnak a közösségében, Isten segítségével történik természetesen az a kitartásunk, ahová csatlakoztunk, ahová a fogadalmunk szól. Fogadalmat teszünk arra, hogy természetesen engedelmeskedünk az előjárónak, az apátnak, a monasztikus, a Szent Benedek regulája alapján álló szerzetes közösségekben általában az előjáró elnevezés az apát, ami az atya szóból származik, és mi nem szegénységre, nem tisztaságra tesszük a fogadalmunkat, hanem arra, hogy a szerzetesi erkölcseimet állandóan javítani fogom. Latinul ez így hangzik, hogy conversio morum meorum. Tehát a szerzetesi erkölcseim, pontosabban az erkölcseim, a erényeimet állandóan Isten felé fordítom. Ez a kifejezés jelzi azt, hogy a szerzetesség igenis küzdelemmel jár. De hát melyik élet, vagy melyik hivatás nem jár küzdelemmel? A házas hivatás is küzdelemmel jár. Meg kell küzdeni azért, hogy megmaradjon a házasság, megmaradjon a szeretet, szerelem a házas felek között, a problémákat, fölmerülő nehézségeket együtt tudják megküzdeni. Hát egy szerzetes életében is természetesen vannak ilyen küzdelmek, majd csak a mennyországban nem lesznek küzdelmek. A korai szerzetes irodalom az első évezredbeli nagyon is hangsúlyozza a szerzetesnek a küzdelmes életét. Ugye úgy mutatja be a szerzetest, sok ilyen szerzetes atya, szerzetes író az első évszázadokban, mint aki katona. A szerzetes, akinek küzdenie kell, akinek harcolnia kell, akinek hát természetesen Isten segítségével kell ezt a harcot folytatnia. De Pál apostol is ír erről a harcról, Krisztus Urunk is kísértés szenvedett, neki is harcolnia kellett. Tehát a fogadalmunk megfogalmazása kifejezi, hogy törekszek állandóan az életemet Isten felé fordítani. Erre teszünk fogadalmat, tehát a stabilitásra, az álhatatosságra, az engedelmességre és az erkölcseim, szokásaim, az egész lényem, életem Isten felé való fordítására.
És ezeket az értékeket adják tovább az önöknél tanuló fiataloknak, mondjuk lelki gyakorlatok formájában?
És nagyon kevesen vagyunk, sajnos nem tudunk úgy jelen lenni, vagy nagyon korlátozott módon az iskolákban. Így is, úgy is igyekszünk ezt tovább adni, illetve mit tud üzenni, mit tud továbbadni egy ciszterci monostor korunk emberének, föltehetjük ezt a kérdést. A ciszterci monostorok igyekeznek valahogy úgy szigetként létezni ebben a nagyon is változó, emlegetjük rohanó világban. A ciszterciek mindig úgy ragaszkodnak azokhoz a helyekhez, ahol elkezdték valamikor évszázadokkal később az életet. Zircnek az életét is megszakította a tatárjárás, megszakította a törökdúlás, megszakította 1950-ben a szerzetes közösségeknek a szétszóratása, mindig újra tudta kezdeni az életét. Talán ezzel is üzenünk a világnak azzal, hogy úgy ragaszkodnunk kell Istenhez természetesen elsősorban, Istenben, mint sziklába kell belekapaszkodnunk. A ciszterci monostor egy életrend napirend szerint él. Itt a budai plébániánkon is napirend szerint élünk, amelyet tagol a közösen végzett zsolozsma, az étkezések is közösek, több ilyen közös programunk is van. Hát a szerzetes atyáink valamikor évszázadokkal ezelőtt még kora hajnalban keltek, mi azért nem kelünk a kora hajnalban, Zircen 6 órakor kezdjük a zsolozsmát, itt hát egészen későn, 8 óra után, mert templomban szent mise van, és utána tudunk találkozni, közösen imádkozni, közösen veszünk részt az étkezésen, talán ezzel a közös élet ezzel a közösséggel is igyekszünk üzenni a világnak, hogy az Istent közösen kell keresni. Az utak bár egyéniek, mindenkinek meg kell harcolni, meg kell küzdenie az útját, de egymást tudjuk támogatni ezen az úton, egymást tudjuk erősíteni, közösen is tudunk járni ezen az úton. A hitünk az út voltak éppen. Olyan út, amelyen Jézus Krisztus magát kell követnünk. A korai szerzetes írók azt mondják a szerzetes életre, hogy apostoli élet, nem apostolkodó élet, hanem olyan értelemben apostoli élet, hogy Jézus Krisztus nyomába eredünk, Jézus Krisztust igyekszünk követni. Jézus Krisztus az, aki hív, vonz bennünket, és elindulunk azon az úton, amely Jézus útja volt. Jézus útja volt az engedelmesség útja, Jézus útja volt a szolgálat útja, Jézus szolgálta az embereket, mi is igyekszünk iskolában, plébániáinkon szolgálni az embereket, a közös imáinkkal, a közös zsolozsma végzéssel az egész világ üdvösségét igyekezzük szolgálni és megszentelni ezt a világot, és Jézus Krisztus élete áldozatos élet volt. Meg kell mondanom, hogy azért egy szerzetes élet nem annyira áldozatos élet, olyan értelemben áldozatos, hogy hát alkalmazkodni kell a társakhoz, alkalmazkodni kell a közösség igényeihez, alkalmazkodni kell voltak éppen ahhoz, hogy egy picit úgy az egyéni elképzelést alá kell rendelni a közösség érdekének, de az egyéni utat, az egyéni kiteljesedést is meg lehet találni egy szerzetes közösségben.
És mennyire elérhetőek, és milyen módokon a világi hívők számára?
Ahogyan mondtam, jelen vagyunk az iskoláinkban, jelen vagyunk a plébániáinkon, természetesen jelen vagyunk az interneten, a világhálón is, beütik, hogy Zirci apátsága a keresőbe, és akkor két honlap is ki fog jönni. Az egyik maga a Zirci közösségnek, a szerzetes közösségnek a honlapja, onnét elérhetőek az általunk föntartott intézmények, iskolák, minden, ami ciszterci, illetve a Zirci Monostornak a honlapja is, mint látogatóközpontnak, mint turisztikai látványosságnak is, de nem látványosság igyekszünk elsősorban lenni, hanem a létünkkel, a monostor a létezésével is már igyekszik egy felkiáltó jel lenni. Általában ezek a ciszterci monostorok igyekeznek szépek lenni. Ugye Isten szép. Ami az Istenhez tartozik, annak is szépnek kell lenni ebben a világban. A Zirci apátságot nagyon sokan fölkeresik, de természetesen elsősorban, mint építészeti, turisztikai látványossággal találkoznak, bár igyekszünk a látogatóközpont révén arra törekedni, van ott egy kiállítás, illetve sajnos kevesen vagyunk, de korábban néhány évvel ezelőtt szerzetesek is vezették a templomi látogatókat, bemutatták a templomot, és közben találkozhattak az emberek szerzetessel, és valahogy találkozhattak a ciszterci lelkülettel, lelkiséggel is. Erre is törekszünk. Zirc ugyan nem zarándok hely, de sok ilyen csoport fölkeresi, akik nem csak építészeti látványosságot keresnek ott, hanem egy helyet, ahol az ember Istennel találkozhat. És törekszünk arra is, hogy általában jellemző a ciszterci monostorokra, hogy nyitottak, vendéglátóak lenni. Itt Magyarországon is az érti nővéreink, a kismarosi nővéreink is fogadnak csoportokat, ott el lehet tölteni időt egyénileg is, akik elcsendesedésre vágynak. Zircen is szeretnénk ezt úgy kibontakoztatni. Csoportokat tudunk fogadni, egy szálláshely került felújításra, kicsit komfortosabbá tételre. A Zirci honlapon, ott vannak az Zirci apátság honlapján az ezzel kapcsolatos elérhetőségek, illetve nem csupán vendégül látni szeretnénk az embereket, hanem együtt élik a látogatók, az érdeklődők a szerzetesi életet, voltak éppen a szerzetesekkel.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy meghallgathattam, hogy beszélgethettünk a rendről, illetve az ön életébe is egy kis betekintést nyerhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Hát én is köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam, talán úgy tanúságot is tehettem a szerzetességről, szerzetesi mi voltamról. Hát kérem a kedves hallgatókat, hogy hát imádkozzanak azért, hogy a szerzetes közösségeinkbe merjenek jönni hivatások. Talán sokakat úgy megérint ez a gondolat. Nem kevesen vannak, akik fiatal emberek úgy gondolják, hogy azért pap is lehetnék, vagy szerzetes is lehetnék, de sok minden eltéríti őket ettől, hogy legyenek bátrak, és merjék vállalni a döntést. Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt fél órában Huszár Lőrinc ciszterci szerzetes atyával beszélgettem. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.